Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igét, amint szól hozzánk és tanít bennünket a mai napra kirendelt Zsoltárból, a bibliai 80. Zsoltár verseiből. Ezt a hosszabb szakaszt helyet foglalva, ám annál nagyobb figyelemmel és nyitott szívvel hallgassuk meg, hogy elvégezhesse bennünk Isten mindazt, amit ma el szeretne. A bibliai 80. Zsoltár verseiből a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. A karmesternek a liliomok kezdetű ének dallamára. Intelem, Ászáf Zsoltára. Figyelj ránk, Izrael pásztora, aki úgy terelgeted Józsefet, mint egy nyájat. Te, aki kerubokon trónolsz, jelenj meg ragyogva Efraimnak, Benyáminnak és Manassénak. Mutasd meg hatalmadat, jöjj segítségünkre. Istenünk, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Uram, seregek Istene, meddig lángol még haragod néped imádsága ellenére? Kenyér helyett könnyel etetted őket, bőségesen adtál inni könnyeket. Te okoztad, hogy civakodnak velünk szomszédaink, ellenségeink pedig gúnyolnak minket. Seregek Istene, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Egy szőlőtőt hoztál el Egyiptomból, népeket űztél el, ezt meg elültetted. Helyét elegyengedted, gyökeret vert, és ellepte a földet. Árnyéka hegyeket borított be, vesszői vetekednek a hatalmas cédrusokkal. Indáit a tengerig növesztette, hajtásait a folyamig. Miért romboltad le kerítéseit, hogy szedhessen róla, aki csak arra jár? Lerágja az erdei vatkan, és abból legel a mezei vad. Seregek Istene, fordulj hozzánk, tekints le az égből, lásd meg és gondozd ezt a szőlőt. Oltalmazd, amit jobboddal ültettél, és a fiút, akit magadnak neveltél. Pusztuljanak el dorgálásodtól, akik fölperzselték, levagdalták. Legyen kezed azzal a férfival, jobbod azzal az emberrel, akit magadnak neveltél. És mi nem pártolunk el tőled. Tarts életben bennünket, és mi segítségül hívjuk nevedet. Uram, seregek Istene, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igét a szívünkben. Jöjjetek testvéreim, álljunk az ő színe elé és imádságban, szólítsuk meg őt. Édesatyánk, háladással és magasztalással borulunk eléd, hiszen tartozunk vele. Te szent vagy, te igaz és dicsőséges Isten vagy, aki kezedben tartod a mindenséget, és közben nem feledkezel el a mi parányi életünkről sem. Áldjuk nevedet, magasztalunk itt a házadban, köszönjük, hogy itt lehetünk, veled és egymással, az összegyűjtött gyülekezetben, a kihívottak seregében, azok között, akik hallottak rólad, akik ismernek és félnek téged. Ismersz bennünket, Urunk, látod, honnan jöttünk, hogyan jöttünk, milyen elvárásokkal, fájdalmakkal vagy örömökkel. Kérünk téged, hogy szólj hozzánk, táplálj minket lelkiképpen, igazíts útba, vezess azon az úton, amely a te utad. Leplezd le mindazt, ami helytelen, ami sötét, ami tisztátalan, hogy felragyogjon előttünk az Úr Jézus arca, a világ világossága, hogy benne gyönyörködve helyünkre találjunk, jó döntéseket hozzunk, hogy előtted kedves életet élhessünk. Hálát adunk a napi kenyérért, a kirendelt falatokért, ételért és italért. Hálát adunk a napi igéért, amely megszólal, amikor kinyitjuk a Bibliát hittel. Hálát adunk, Urunk, hogy törődsz velünk mindenféle értelemben. És hogyha a próbáid érnek is el, ha betegséggel vagy gyásszal látogattál meg minket, hozzád jövünk, Urunk, megköszönve, hogy szeretsz, akkor is, amikor nem mindig értünk, amikor nem mindig úgy történnek a dolgok, ahogy mi szeretnénk, vagy mi gondoltuk. Bárcsak meg tudnánk hajtani magunkat előtted őszintén, elfogadva, hogy a jót, az igazat csak te ismered. Hogy mind igaz, ami szádból kijön, hogy a te igéd igazság. Így kérünk most, kicsik és nagyok, fiatalabbak, idősebbek, tápláld a mi lelkünket, igazítsd útba a mi lépteinket, fordítsd tekintetünket önmagad felé, lelki szemeinket nyisd fel, Urunk, hogy téged lássunk, téged halljunk, és adj nekünk engedelmes lelket, hogy készek legyünk megtenni is, amit mondasz. Az Úr Jézus nevében kérünk, légy itt közöttünk, és áldj meg minnyájunkat. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg most az énekkar szolgálatát, és utána majd a gyermekek átvonulnak az ő gyermekisten tiszteleti alkalmukra. Fogadjuk tehát szeretettel a kórust. Köszönjük szépen! Adja Isten, hogy meghalljuk és engedjünk. Halljuk meg Jézus hívását. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván ebben a megszentelt órában. Írva található az olvasott bibliai szakaszban a Zsoltárok könyve 80. részének 4., 8. és 20. versében. Kérem, hogy fennállva hallgassuk meg Isten igéjét, a 80. Zsoltár 4., 8. és 20. verséből. Istenünk, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregek Istene, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Uram, seregek Istene, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket.
Amikor egy szakasz, egy napi igerész háromszor is elmondja ugyanazt, érdemes mélyen elgondolkozni fölötte. Érdemes azért is, testvéreim, mert az egyik Károli Biblia kiadás ezt a kis címet adta ennek a Zsoltárnak. A jobb napokat látott nép esedezése a szabadulásért. Jobb napokat látott nép esedezése. Én úgy értettem meg, megvallom testvéreim, hogy nagyon rólunk szól ez a Zsoltár. Erről a városról, a gyülekezetről, amelyik sok tekintetben jobb napokat látott már, sok jó napot látott. Valaki eszembe jutott, aki itt élt fiatalon, most már máshol, és elmesélte nekem, hogy ő gyermekként jól emlékszik a 70-es évekre, amikor bizony igen sokan nagyon komolyan benne voltak a lelki munkában, a szolgálatban. Sok tekintetben Isten nagy dolgokat vitt véghez ezen a helyen, és ennek valóban még most is áldott gyümölcseit érzékelem, én is jártomban, keltemben, beszélgetéseim során. De az az érdekes, testvérek, hogy amikor Ászáf, a királyi udvari költő, zsoltáríró és énekes leírja ezt a zsoltárt, akkor ők is meglehetősen jó napokat élnek. Jó napokban vannak, hiszen Dávidnak és Salamon királynak a kortársa ő. Vajon milyen szabadulásért könyörög ennyire, hogy háromszor is megismétli ezt a kiáltást? Újíts meg, ragyogtasd ránk orcádat, szabadíts meg. Milyen szabadulásra volt szükség akkor? Áttekinti a történetüket. Ha figyeltétek, az egyiptomi szabadulástól egészen Dávid királyig felsorolja, hogy mi mindent éltek át, és hogy mire jutottak, nagy dolgokra. Valóban Isten megsegítette őket, és ahogy itt utal szépen képeket használva, a szőlőhöz hasonlítva Izraelt, azt mondja, hogy éjszakon tulajdonképpen fölében nőtt a libanoni cédrusoknak. És valóban hatalmassá lett akkor Izrael Dávid és Salamon idejében. Azt mondja, hogy nyugaton hosszú tengerparttal bírtak, a földközi tengerre utalít. Sőt, az akkori ország elnyúlt egészen az Eufráteszig, a nagy folyamig, Mezopotámiáig. Birodalomról beszélünk. Nem csak egy országról. Jól megy soruk, különösen Salamon király életébe. És Ászáf, ahogy mondtam, az ő kortársuk. De azt is látjuk, hogy ez az ember Istent jól ismerő, mélyen hívő férfi volt. Mert ahogy költői szépséggel magasztalja Istent, az bepillantani enged az ő lelkébe, az ő hitének mélységébe. Így olvastuk itt, figyelj ránk, Izrael pásztora, Uram, aki úgy legelteted Józsefet, mint egy nyájat, te, aki a kérubokon trónolsz. A szövetség ládát két angyal vette körül, tulajdonképpen szárnyaival védte. A szövetség láda Isten jelenlétének a szimbóluma, és mégis Ászáf túllát ezen, és látja, hogy mindezek fölött felfoghatatlan magasságban trónol az Isten. A hatalmas, az uraknak ura, a királyoknak királya, és így vetíti az olvasó elé a mindenek fölött uralkodó hatalmasságot, az ő szerető és szeretett Istenét. Jelenj meg ragyogva, mondja Ászáf, hiszen tudja, hogy Isten világosság a világosságból, fény a fényből, aki fölött nincs hatalom, aki ha ránk ragyogtatja orcáját, megújulunk, aki ha ránk néz, meggyógyulunk, aki ha gondol ránk, megszabadulunk. De ez az ember, aki ilyen mélyen és őszintén szereti és ismeri Istent, tele van most szorongással. Tele van aggodalommal, mi lesz ezzel a néppel. Ha megfigyeltétek, amit olvastunk, ez szinte egy kesergés, egy kétségbeesett panasz, és refrénként ugye újra és újra visszatérnek ezek a gondolatok. Újíts meg, ragyogtasd ránk orcádat. Meddig lángol még haragod néped imádsága ellenére?
Tudjátok, vannak, akik úgy gondolják a Biblia magyarázók közül, hogy Ászáf talán próféta lehetett, és prófétai ajándékképpen írta le ezt a zsoltárt. És nem a koráról beszél, hanem a későbbi nagy bajokról, nyomorúságokról, az asszír fogságról, illetve a babiloniról. Hát ott jobban érthető ez a zsoltár, hiszen ott valóban kifosztottan, megalázottan, rabszolga sorban látjuk az északi ország részt 722-től Krisztus előtt, a déli ország részt pedig 587-től Babilonban, és ott valóban igaz lehet ez a kiáltás, Uram, könyörülj rajtunk, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. De tudjátok, ahogy így áttanulmányoztam az igét, és olvastam utána, az a meggyőződésem, hogy Ászáf a kortársainak és a kortársairól ír. Nem a jövőről, hanem a jelenről. Nagyon is a jelenre vonatkozó segítségkérés ez, amit ő megfogalmaz ebben a háromszor elmondott kiáltásban. Most segíts, Urunk! Most! Ismeritek a kis mozaik szót, SOS, magyarul valahogy angolul save our souls, mentsétek meg lelkeinket. Tudjátok, hogyha ezt valaki akár morzejelekkel, akár bármi módon közreadja, továbbadja, belekiáltja a világba, akkor ott nagy a baj. Az SOS kiáltás, ez egy nagyon fontos életmentő kiáltás. Akár ha süllyedt egy hajó, vagy egy tengeralattjáró, vagy egy csapat került végveszélybe, vagy bárhol. SOS! Mentsétek meg lelkemet! Na, egy ilyen kiáltás Ászáf zsoltára. A jelenről szól, arról a bajról, amit ő ott megél Dávid és Salamon idejében. De hát a salamoni jólétben is lehet ilyen bajban az Isten népe. Abban a jólétben, amit akkor megéltek, hiszen olvassuk, hogy fantasztikus palotát épített magának, a templomot is gyönyörűen megalkotta, úgy, ahogy Isten előírta, és mégis itt van ez a zsoltáros, ez a királyi költő és énekes, aki kiáltja, seregek Istene, újíts meg minket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Hát mitől kell megszabadulni Salamon idejében? A jelek ott vannak a Bibliában, hadd idézzek föl belőle, ti is ismeritek bizonyára. Salamon jól indul hitben, komoly hitbeli döntéssel, aztán valami történik. Aztán lassan politikai házasságok révén 900 felesége lesz. És nem csak ez a nagy kérdés, hogy kellett-e ez a fajta ügyeskedés, taktikázás, amit ő ezekkel a házasságokkal elkívánt érni, hanem az a nagy kérdés, hogy mit engedett be az Isten népe közé. Mert bizony beengedte a termékenységi kultuszt. Beengedte a jólétet, amiből bálvány lett. Tudjátok, a legismertebb ilyen termékenység Isten név a Baál, a jólét istene. És Salamon megengedte a feleségeinek, és aztán észrevétlenül az egész népnek, hogy már ne az Urat keressék, és ne az Urat tiszteljék, és ne az Úrnak köszönjenek meg mindent, és ne az Úrral egyeztessenek mindent, hanem ahogy a Baál kultusz diktálja, úgy legyen. A jólét mindenek felett. És a további jel az ő fiának élete, emlékeztek rá, Roboám, amikor trónra kerül, mi az első intézkedése?
még több adót. Úgy dönt, hogy még nagyobb bevételre van szükség.
Az eredményt ismeritek. Ketté szakadt az ország. Nem véletlen, hogy Ászáf így írja a Zsoltárt. A szíve megrendült, tele fájdalommal, mint segélykiáltás leplezi le a baj természetét. A jólétben lelki sötétségbe jutottunk, és ez a vakság rabságként nehezedik ránk. A jólétben lelki sötétségbe jutottunk, és ez a vakság rabságként nehezedik ránk. Ezért kiált az utolsó versben már egészen ilyen személyesen, Uram, seregek Istene, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk.
Az elején idéztem azt a Biblia kiadásnak a kis alcímét, amit a Zsoltár fölé írtak, egy jobb sorsra és szebb múltú nép, vagy jobb napokat látott nép esedezése a szabadulásért. És érdekes módon tegnap előtt fölhívott egy lelkész ismerősöm, régóta ismerjük egymást, és úgy érdeklődött, hogy mi van velünk, tudja, hogy ide kerültem. És hát mit mondhatnék ugye két hónap után? Hát igazából egy-két adatot osztottam meg vele, amit már tudok a gyülekezet életéről, közelmúltjáról. És úgy elmondtam, hogy hány egyházi temetés van, hányan konfirmálnak, vagy készülnek most konfirmálni, hány esküvő van, vagy volt. Hát ugye ebben az évben egy sem volt eddig. És így egy-két dolgot elmondtam, tényleg csak így a tájékozódás szempontjából, teljesen ledöbbent. Budapest mellett egy kis faluban szolgál, és egyszerűen fölkiáltott, hogy hát én meg vagyok győződve, hogy legalább 200 temetésetek van évente. Úgy értitek, nem az a jó, hogyha sok temetés van, az nem jó. De a városban a 300-350 temetésből, jó, itt mi a felét képviseljük, szóval tényleg megdöbbentő. Van körülbelül 25 évente. És tudjátok, most már nem lehet azt mondani, hogy valaki más ül a nyakunkon. 40 évig lehetett másokra fogni, a rendszerre. 27 éve nem lehet. 27 éve senkire nem foghatunk semmit. Csak magunkra. 27 éve mi is, mint egyház békében élünk. Ahogy Salamon kortársa is. És állítom annak ellenére, hogy tudok mély szegénységről is, itt ebben a városban is, meg országszerte. Ennek ellenére soha nem éltünk ilyen jól, mint manapság. És nem élt ilyen jól az egyházunk sem, mint manapság. Sokkal jobbak a lehetőségeink, mint bármikor voltak korábban. Csak úgy, ahogy Salamon idejében, Izraelben. De akkor miért is kiállt Ászáf ilyen kétségbe esetten? Azért, testvéreim, mert pénzzel nem lehet lelkeket megvenni. Pénzzel nem lehet lelkeket megvenni. Jóléttel nem lehet hitet sem ébreszteni, sem pótolni. A római levélben Pál egyértelműen fogalmaz a 14. rész 23. versében, ami nincs hitből, bűn az. Ha nem hitből tervezek, ha nem hit által tervezek, ha nem számolok azzal, amit csak Isten tud megtenni, vétkezem. Ha azzal számolok, ami kiszámítható, ami megnyerhető, ami megszerezhető, ami valamilyen módon kiharcolható, kihagytam Istent a számításaimból. Egyszerűen kihagytam. És azt mondja Pál, hogy ez bűn. Bűn így élni az egyháznak. Bűn így élni az embernek. Igen, testvérek, azt látom, és itt már nem erről a városról beszélek, hanem általában magunkról, akár az egyházunkról, ugyanolyan lelki vakságba jutottunk, mint Aszáf idején Isten népe. Vajon látjuk-e ezt, testvéreim? Hát persze, hogy nem látjuk. Azért nem látjuk, testvérek, mert benne élünk. Úgy vagyunk, mint az a család, aki nem látja, hogy ég a ház, mert még nem ért be a füstje. Kívülről már mindenki látja, kívülről már szaladnának segíteni, de ők belül nyugodtan élnek, mintha semmi sem történt volna. Mi bent ülünk, és még nem érezzük a füstjét. Aztán egy másik kép, tudom, hogy egy kicsit furcsa, és talán morbidnak is nevezhető, de éppen egy hajdúságból származó lelkipásztor, Hajdúnánáson született, később püspök is lett, de nem a személye a lényeges, hanem tőle hallottam ezt a kicsit furcsa, de azért nagyon találó példát. Képzeljük el, hogy netán valaki a 10. emeletről öngyilkosságot kíván elkövetni. Na, ezt ne kövessük, nehogy ez legyen a példa. De így folytatódik a kis történet, hogy kiugrik, és ahogy zuhan lefelé, úgy a második emelet táján, úgy föleszmél, körülnéz, és mit lát? Süt a nap, kellemes az idő. Minden rendben. Csak aztán jön a beton, ahol szörnyet hal. Menet közben nem látszott, hogy olyan nagy a baj. Hát így van az egyház is. Menet közben sokszor nem látszik, hogy nagy a baj. Forog a kerék, dolgozunk, csinálunk sok mindent, működünk. De Aszáf látja, hogy nagy a baj, Salamon idejében. Mert lelkileg nem épülünk. Mert lelkileg megrekedtünk, valahol megállt az élet. És azért még engedjetek meg, ígérem, nem fogom én ezt sokszor tenni, de egy-két ilyen elgondolkoztató számot azért nem baj, ha fölidézünk. Ha visszatérek az itteni temetések számára, akkor ki lehet következtetni, ehhez nem kell különösen szociológiai szakembernek lenni. Szóval vissza lehet következtetni, hogy itt a mi városunkban körülbelül 25 ezer ember református, vagy református gyökerű. Utoljára hányan vallották magukat reformátusnak 2011-ben? 8 ezeren. Azért érzitek, testvérek, 25 ezerből 8 ezeren. Ennek azért oka van. Ebben azért benne vagyunk mindnyájan. De hadd hirdessem, testvérek, ez a segélykiáltás azért van itt előttünk a Bibliában, hogy tudjuk, van esélyünk. Csodálatos esélyünk van a megújulásra. Azért van esélyünk, mert itt egy titokzatos férfire utal ez az ige, akiről a 16.-18. versben olvastunk. Legyen kezed azzal a férfival, jobbod azzal az emberrel, akit magadnak neveltél. Időnként Isten fiának nevezi a népét is. Erre tudnék idézni most bibliai helyeket, nem töltök vele időt. Tehát vannak, akik azt gondolják, hogy itt nem másról van szó, mint hogy Izraelre gondol Isten, és a Zsoltáríró maga is. De nem. Ez a titokzatos férfi, akit jobbjával nevelt az Úr, akit a jobbja férfiának is lehet fordítani. Ez a titokzatos férfi, akit magának nevelt az Isten, az az ő fia, az Úr Jézus Krisztus. És mire nevelte? Mire nevelte föl Jézust? A keresztre. A keresztre nevelte fel. Azért, hogy meghalljon. Helyetted és helyettem. Erre nevelte föl az Isten az ő fiát. Értitek? És ez a megrázó és egyben csodálatosan vigasztaló hír, ez az evangélium, a jó hír, hogy az Isten fölnevelte a fiát, hogy belehaljon a mi bűneinkbe, hogy elhordozza a mi sötétségeinknek minden terhét, átkát, hogy kiszabadítson minket ebből a sötétségből, amiben beleragadtunk, és újra, mint egyház is bele tudunk ragadni, mint Salamon annak idején, a saját jólétének a rabságába, a környező népek, a világ szokásainak rabságába, a Baál kultuszba. De itt van a messiás arca. Vannak ószövetség magyarázók, akik azt mondják, hogy ez a ragyogtasd ránk orcádat, ez a messiásra vonatkozó profécia. Ragyogtasd, Urunk, ránk a te fiadnak ragyogó arcát, aki most már ott van a mennyben, ott van a te jobbodon, ahonnan jött, visszatért oda, hogy minket megszabadítson, hogy minket szeressen, hogy minket gyógyítson, testvérek. És ez az örömüzenet, és ezt vigyétek haza, hogy Jézus Krisztus az Isten jobbján van, és esedezik értünk, kimondhatatlan fohászkodásokkal, és az Atya hallja és kedveli őt, szereti a fiút, nagyon szereti, és amit a fiú kér, azt megteszi, és most Hajdú Böszörmény Kálvin térér imádkozik ezekben a percekben. Hisszük persze másokért is. Imádkozik értünk, hogy el ne vesszünk, hanem megszabaduljunk. Ő az, akit kihozott annak idején, úgymond Egyiptomból, szól róla a profécia, Egyiptomból hoztam ki a fiamat. Igen, kihozta a világból, kiemelte, visszavitte a mennybe, megszabadította, de előtte megölette. Meg kellett halnia miattam. Miattam és miattad, testvér, hogy végre kiáltsunk, hogy végre rádöbbenjünk, nélküle semmik vagyunk. De ha hittel kiáltunk, megújulunk. Ha hittel segítségül hívjuk, bekövetkezik, hogy az Atya ránk ragyogtatja az ő orcáját, és szabadít a saját elgondolásainkból, a saját igazságainkból, a saját vélt vagy valós sérelmeinkből. Megszabadít az Isten. Erről szól ez az ige, erre utal itt a profétikus imádság. És olyan jó rádöbben, hogy igen, nincs igazam, Uram, neked van igazad. Jézusnak mindig igaza van, és a Jézusról szóló igének mindig igaza van. A reformáció legnagyobb felfedezése, tudjátok mi, amit latinul így fogalmaztak meg őseink, sola scriptura, mert innen eredt az összes többi felfedezés is, solus Christus, egyedül a Szentírásból lehet megismerni az egyedüli Krisztust, a szabadítót, az Isten arcának ragyogását. Az igének van igaza, nem nekünk, de az igének, a világ világosságának viszont mindig igaza van. És engedjétek meg most, hogy egy kicsit így személyesen mondjam, és nehogy félreértsétek. Őszintén mondom, hogy én örülök, hogy itt lehetek, és nekem egy felfedezés, a hajdúság, ajándék, hogy megismerhetlek benneteket, megismerhetem az itt élő embereket, a helyi szokásaitokat, az érdekességeket, a sajátosságokat, a büszkeségeket. De most hadd mondjam azt, hogy egy hajdúnak sincs mindig igaza. Hozzáteszem, egy somogyinak se. Mert én meg somogyi bicskás ősök leszármazottja vagyok, meg állítólag talán még koppánynak is, de ezzel nem dicsekszem. Az Úr Jézusnak van igaza. Az Isten igéjének van igaza. Testvér, röviden összefoglalva. Merjünk kérni világosságot. Uram, add, hogy lássunk, hogy lássuk, mi a helyzet, hogy ne keseregjünk, nem ez a cél. Itt elemeztünk meg, statisztikák szóba kerültek, de nem ez a lényeg. Mi a te terved? És az ő terve ez, hogy megújít. Az ő terve az, hogy felragyog az ő szereteteit közöttünk. Felragyog az Úr Jézusban nekünk megváltott kegyelme. Van bocsánat a múlt bűneire, a közelmúltéra is, meg a régmúltéra is. És van bocsánat a te személyes bűneidre, meg az én személyes bűneimre. Ez a nagyszerű, és ezt vigyétek haza, testvérek. És ne merengjünk régi dolgokon, ugye eszembe jutott még befejezésül, Ászáf is kérdezhette volna Vörösmarty Mihállyal együtt, tudjátok, a Zalán futását tanították annak innen az iskolában, régi dicsőségünk hol késel az éji homályban. De ne merengjünk ezen, testvérek. Régi ébredések, régi nagy dolgok, régi teletemplomok, hanem a mostot ragadjuk meg hittel. De ez azzal kezdődik, hogy kiáltok, igen, úgy kiáltok, ahogy itt a zsoltárírói is. Uram, seregek Istene, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. A fényedre van szükségünk, a világosságra van szükségünk. Úr Jézus, rád van szükségünk, hogy megszabaduljunk, és megújulhasson ez a nép, ez az egyház, ez a gyülekezet, hogy a te nagy nevedre dicsőség szálljon a mi életünkön keresztül. Kiáltsunk ezért mi is szívből szabadulni vágyó lélekkel, és hiszem, lesz megújulás a kegyelmes Istentől. Így legyen. Ámen. Álljunk föl, testvéreim, és énekszóban feleljünk a hallott igére egy énekkel először. A 309. dicséretnek énekeljük a harmadik versét, 309. dicséret, harmadik verszak, világosítsd meg elménket, szenteld meg a mi szívünket. Imádkozzunk. Világosítsd meg elménket, Urunk, ezt kértük, és kérjük saját szavainkkal is. Úr Jézus, te vagy a világ világossága. A belőled áradó fény át tudja járni a gondolatainkat. Rá tud vezetni bennünket mindarra, amiben szükség van, megtérésre, megújulásra, újat kezdésre. Könyörülj rajtunk, hadd kiáltsunk szívből, Ászáffal együtt az egykori zsoltáríróval. Igen, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Hálát adunk, Úr Jézus, mert úgy ismerünk, mint aki szereted a te népedet, hiszen életedet adtad értünk, és most is közben jársz érettünk az Atya jobbján. És hálát adunk a mennyei Atyának, az örökkévaló Szent Istennek, hogy téged azért nevelt föl ebben a világban, hogy áldozati bárányként feláldozzon, és azért győzött a halál fölött is, hogy lássuk, a mi életünk sem a halálig tart, és lássuk, hogy mindent itt hagyunk, amit itt a földön megszerzünk, amit megérintünk, amit megeszünk, amit felveszünk, amiben lakunk, mindent itt hagyunk, csak téged nem. Köszönjük, Úr Jézus, hogy így borulhatunk most eléd lélekben, és kéretjük, hogy lépj oda egyen-egyenként az életünkhöz. Csak te tudod a szívünket átformálni, de formáld át, kérünk, könyörülj rajtunk. Hálát adunk, hogy itt lehetünk, hálát adunk a te ígédért, hálát adunk szeretetedért, hálát adunk, hogy hozzád jöhetünk gyógyulásért, vigasztalásért. Így kérünk, hogy légy ott betegeinkkel, kórházi ágyban fekvőkkel, vagy éppen otthon levőkkel. Te adj erőt a megfáradtaknak, te adj vigaszt gyászoló testvéreinknek, te adj életkedvet a gyerekeknek, a fiataloknak, te adj új erőt a roskadozó középnemzedéknek. Hallgasd meg minnyájunk imádságát, amikor együtt hívunk segítségül. Áld meg gyülekezetünket, intézményeinket, szolgálatainkat. Áld meg, kérünk, anyaszentegyházunkat, magyar népünket és nemzetünket itt és a határokon túl. Hallgasd meg, amikor hozzád kiáltunk magyarul. Hallgass meg, amikor hozzád kiáltunk és letesszük kemény nyakasságunkat, konokságunkat, letesszük eléd saját terveinket, akaratunkat, és szeretettel kérünk, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Így köszönjük, hogy együtt lehettünk veled és egymással, kérjük, hűséges szereteted, irgalmasságod, maradjon mi velünk. Amen.
Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben. Amen. Énekszóban zárjuk Isten tiszteletünket, ma is, ahogy szoktuk, a 309. dicséretből énekeljük el a további verseket. A 309. dicséretnek énekeljük el a 4. versétől a 7. versig terjedő szakaszt. Erősítsd bennünk hitünket, nyerhessük idvességünket.